Kedves barátom, egy nagyon érdekes és fontos lap fog ma következni. Az önfeláldozásról lesz szó. Mik azok a helyzetek, amikor az embernek az életét kell adnia a vallásért, a zsidóságért? Koltúv, a vallásért, a zsidóságért, és mik azok, amikor inkább meg kell szegnie a Tóra parancsolatait, csak hogy az életét megmentse. De először a Rodef ügyét fogjuk folytatni a 74-es lap tetején. Tegnap azt mondta Jonatán ben Saul, hogyha valaki meg tudja menteni az áldozatot a üldözőtől, úgyhogy nem öli meg az üldözőt, hanem csak ártalmatlanítja, akkor inkább ezt kell tennie, és hogyha ennek dacára megöli, akkor az bizony gyilkosságnak számít. Tehát nagyon nagy a felelőssége a megmentőnek, hogy fölmérje, hogy mi módon tudja megmenteni az áldozatot. Honnan vette ezt Rabbi Yehuda ben Shaul? My time with Rabbi Yehuda ben Shaul, de chsi vichi notzu anoshim, vam Rabbi Lazar, ben matzus, se ben misa, kosu ben dabe. De chsi vim osen yeh, ven osata nefesh, tachas nefesh. Oké. Azt mondja, honnan vette ezt? A Tórában van egy eset, Mózes második könyve 21-es fejezetében, akkor a Tóra azt mondja, hogy ha két férfi összeverekszik, és az egyik férfinek a várandós felesége ott van a másik férfi mellett, és megüti az egyik férfi a másik férfi helyett a másik férfi feleségét. Véletlenül. Hát a másik férfit akarta ütni, de bum, eltalálja a nőt, és a nő elvetél. Ha a nő elvetél, akkor kártérítést kell fizetni. Ha viszont a nő meghal, akkor halálbüntetés jár a férfinek. Miért jár neki halálbüntetés, amikor nem akarta megölni a nőt? Mert abból a tézisből indulunk ki, hogyha valaki ölni akar, és öl, akkor abban az esetben is, hogyha nem azt ölte meg, akit meg akart ölni, önmagában az, hogy van a gyilkosság ténye, meg a szándék, ha a szándék nem is személyre szólt, hanem valami más személyre szólt, az elég ahhoz, hogy az gyilkosságnak tekintsük. Stimmel? Ha viszont ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy itt volt egy gyilkossági szándék, tehát ha én egy negyedik személyként azt látom, hogy ez a férfi ütlegeli a másik férfit, illetve az asszonyt, akkor én megmenthetném az életüket, vagy az életét a nőnek, vagy a férfinak, azzal, hogy megölöm a támadót. Ugye? Mégis mit mond a Tóra? Hogy ha nem ölte meg a nőt, hanem csak elvetélt a nő, akkor kártérítést kell fizetni. Tehát nem azt tanultuk, hogyha egyszerre két büntetése van valakinek, akkor kam lébe de rába miné, akkor a súlyosabb büntetést kell neki adni, és mentesül az enyhéb alól. Ha viszont ez így van, akkor abban a pillanatban, amikor én megmentettem, vagy megmenthetném, akkor ő a halál fia, tehát akkor nem kéne, hogy kártérítést fizessen. Mi lehet az egyetlen magyarázat? Mi is lém, hogy a láci lébe, mely varab, lejnítén láci menna psinájn, és kárkazadé anes, és olyan láci menna varab. Ha elfogadjuk azt a tézist, amit Jonatán ben Saul mondott, hogy abban az esetben, ha meg tudnám menteni a áldozatot, anélkül, hogy megölöm a támadót, csak azzal, hogy ártalmatlanítom a támadót, akkor nem szabad megölnöm a támadót. Akkor ezt az esetet lehet így magyarázni. Azért kell, hogy fizessen kártérítést, mert föl lehetett volna őt tartóztatni azzal, hogy ártalmatlanítják, anélkül, hogy megöljék. Ezért nem volt idézőjelben a halálfia, ezért beáll a másik büntetési tétel, a fizetési kötelezettség. Nele ilyen Márta Jachal látszik be, de valam námi? Nitön látszik be návségem, de Janes? Viszont, hogyha azt mondod, hogy nincs olyan, hogy ez nem így van, és hogyha meg is lehetne menteni ártalmatlanítás révén, akkor is megölhetem a támadót, akkor ő itt a halál fia. Ha a halál fia, akkor nincsen fizetési kötelezettség. Szerintem Talmud ilmesájni alha, de misszal ez zelvet, a slomil az lehet, hogy van egy másik magyarázat, egyszerű magyarázat. Mikor mondjuk azt, hogy ha két büntetés van, akkor a súlyosabbat kell venni? ha ugyanabba az irányba van a két büntetés. De itt két külön emberről van szó. Azért van, azért halál fia, mert meg akarta ölni vagy a férfit, vagy a nőt, és azért kell kártértést fizetni, mert megölte a kis magzatot. Szóval is, na, szóval nem, nincs különbség. De amara rejdev saj, rejdev áhá havére, és síbe ez a kéli. Bénysel nidev, és a kaladom patur, majd támis hábe nápsehú. Hiszen Rava megmondta, hogy ha a rodev, tehát a támadó, az a támadás közben széttörte valakinek a kártet valakinek az eszközében, akkor mentesül a kártérítés alól, mert amikor széttörte az eszközt, akkor éppen halál fia volt. Ugye? Mert bárki megölhette, hogy megmentse. És itt mindegy, hogy kié az eszköz, azé, akit üldöz, vagy valaki másé, egy harmadik személyé, mindenképpen mentesül a fizetési kötelezettség alól. Akkor mindegy, hogy a két büntetés az ugyanabba az irányba van, vagy két külön irányba van, ugyanúgy beáll az a szabály, hogy kamlébe de rábe miné, hogy a két büntetés egyszerre áll be, akkor az enyhébb alól mentesül az elkövető, és a súlyosabbat kapja. Jó reggelt kívánok, Ákos, Isten hozott. Nirdas és Sibre, oké. Okay. Tehát akkor mindenképpen mit látok ebből, hogy innen nem lehet levezetni ezt a tézisét Jonathan Ben Saulnak, hogy ha valakit meg lehet menteni azzal, hogy a támadót ártalmatlanítom, anélkül, hogy megöljem, akkor nem szabad megölnöm. Oké? Okay. Most a Brájta, vagy itt volt egy mondás, amit Rove mondott, hogyha az üldöző széttöri valakinek az eszközét, akkor ő mentesül a kártérítés alól. Miért? Mert ő akkor halálfia volt, amikor széttörte az eszközt. Nem furcsa folytatása. Ha ez üldözött, nirdav se sibresz a kémserő idev, patur, se koladom hájav. Mi van akkor, ha az üldözött töri szét valakinek az eszközét? Ha az az eszköz az üldözőjé, akkor mentesül. Ha nem az üldözőjé, hanem valaki másé, akkor akkor fizetnie kell. Érdekes. Szóval ő előbb kell kártérítést fizetni, mint az üldözőnek. Serről idő patul, se lőjön majd innen, ha valami guffaj. És akkor adom, már szemben majd, ha vérő. Ha az üldözőé az eszköz, amit széttört, akkor miért nem kell fizessen? Hiszen az üldözőt meg is lehetett volna ölni. Tehát akkor olyan nem lehet, hogy az üldözőnek az eszköze nagyobb értékű, mint az üldözőnek az élete. Ha viszont egy idegen emberé, egy harmadik emberé az eszköz, akkor miért kell kártérítést fizetnie? Mert azzal mentette meg magát, hogy útközben széttörte az eszközt. Ugye bemegyek a, nem tudom én, a vázaboltba, és valaki rám támad, és ahogy rohanok, lecsapom a vázákat, hogy nehezebben tudjon követni, na akkor ezzel én megmentettem magamat az ő eszközével. Röjde sajja, röjde váhá, röjde fláci, laj, mi van akkor, hogyha Kón üldözi Grünt, Kont pedig üldözi Schwarz, azért, hogy megmentse Grünt, ha ez a üldöző, aki most azért üldöz, hogy megmentse a üldözöttet, az, tehát aki a támadóra támad, Sibresz a Kélim, és ő széttör valamilyen eszközt, Bénsel Röjdev, Bénsel Nirdav, Bénsel Adam, Kaladam, akkor mindegy, hogy kinek az eszközét töri szét, föl van mentve. Nem azért van fölmentve, mert ebben, mert ez Mikaradin, mert ez a alaptézisből következik, ami egyszer azon, és én imata, hogy mondjuk nincsenek hardom, sem átszesz havél, mi áldra ide? Mert hogyha egy ilyen akadályt állítanánk a megmentő elé, hogy neki majd kártérítést kell fizetnie, akkor a megmentő soha nem próbálna meg, senki nem mente meg senkit, jaj, nem akarom üldözőbe venni a Pistit, nehogy útközben széttörjek valamit. Oké. Okay. Misna folytatta, és azt mondta vele, röjde vacherbe heima, ugye mi volt a Misna? Misna azt mondta, hogy mik a Rodefnek a tipikus esetei. Elmondta, hogyha valaki üldöz egy valakit, hogy megölje, üldöz egy férfit, hogy megerőszakolja, üldöz egy nőt, hogy megerőszakolja. Mindezekben az esetekben meg lehet menteni az üldözöttet, vagy más szóval meg lehet menteni az elkövetőt, a bűn elkövetésétől, azáltal, hogy megöljük. De ha egy állat után szalad, hogy megerőszakolja, vagy szombatot akar szegni, vagy bálványt akar imádni, akkor nem szabad megölni azzal, hogy ezzel mentesítsem a bűn alól. Tányi Rebbe Simei Chaim Meir, hogy a Jézus Ramdi Tanácsi, hogy Návsa Mikálva Chaim Meir, Mápkám Meir Egyet Nita Látsi, hogy Návsa Mikálva Chaim Meir, Vajakolai Kalsake. Rebbe Simei Chaim Meir ezzel nem ért egyet. Ő azt mondja, a bálványimádástól meg lehet menteni az elkövetőt, azáltal, hogy megöljük. Tehát éppen bemenne egy bálványimádó templomba, akkor meg lehet ölni, meg kell ölni azért, hogy nehogy bálványimádást kövessene. Miért? Ez egy kávahome? Ez egy könnyebbről, súlyosabbra való következtetés. Ha egy emberen esett, az ember méltóságának a sértését meg lehet akadályozni azzal, hogy valakit megölök, tehát egy nő megerőszakolását meg lehet akadályozni azzal, hogy megölöm a férfit, aki szalad utána, akkor Isten méltóságának a csorbáját pláne, hogy meg lehet akadályozni ezzel. Azt mondja, hogy a nincs imin a din? De hát van egy olyan alaptézis, hogy kálva homerrel, egy könnyebbről, nehezebbre való logikai következtetéssel nem lehet olyan következtetést tenni, amiből valamilyen halálbüntetés vagy büntetés következne. Erről tanultunk tegnap. Szóval, de szerinte lehet. A szavar nincs imin a din, ez egy vitaj, szerinte lehet. Van még egy vélemény, de itt ugye Rami Simon Bájó Hály csak annyit mondott, hogy a bálványimádás esetén nem ért egyet a misnával. De mi lazabb, Rami Simon, hogy mert a Halle Sábez, nincs a lecélben, návső. De mi lazabb, Rami Simon azt mondja, hogy még a szombatszegést is meg lehet így akadályozni. Valaki szombatot akar szegni, akkor meg lehet ölni. Szajlök Ávú, ő az apja véleményét követi, mint Rami Simon, De amara öncsi minadín, az, hogy Sábez, ke hilul, mert vagy ez, ke havim, először is egyetért Rabbi Simonnal, aki az apja volt, akit az előbb idéztünk a bálványimádás kapcsán, és egyetért vele abban, hogy a bálványimádás alól is meg lehet menteni azzal, hogy megöljük. Kettő, egyetért azzal, hogy a könnyebbről nehezebbre való következtetéssel lehet büntetést is kiszabni. Harmadik pedig azt mondja, hogy hilul, a megszentségtelenítés kifejezés, amit használunk a bálványimádásra, és amit használunk a szombatra, az összeköti ezt a két fogalmat, és ezért meg lehet menteni valakit ugyanúgy, hogy a bálványimádás bűne alól, azzal, hogy megöljük, ugyanúgy azzal a szombatszegés alól is. Amra mi jöjjön, mert sima mehet szdak, nimnöve gamru, jöjjön azt mondta, mert sima mehet szdak jevében, mi volt végül is a szabály, a bölcsek összejöttek, és elhatározták, bár liesz bészha nidza benud, a híres lodi nidzai padláson, ahol összejöttek és egy csomó kérdést tisztáztak, hogy a következő a szabály. Kolla véresem, mert töjreim, imnil adam, a vörvállte hareg, jávörvál járeg, hucmevédeszk a havim, gillujára és a svihazam. Elérkeztünk a mai siúr lényegéhez. Tehát azt mondta, minden micva, amire az embernek azt mondják, szegd meg, mert ha nem megölünk, akkor az embernek meg kell szegnie. Három kivétel van. Gyilkosság, nemi bűnök és bálványimádás. Tehát, ha azt mondják valakinek, öld meg kónt, ha nem, akkor megölünk téged, akkor nem szabad megölnie kónt, inkább meg kell halnia. Ha azt mondják neki, erőszakold meg mancikát, ha nem, megölünk téged, akkor inkább meg kell halni. Ha azt mondják neki, hozzá áldozatot ennek a bálványnak, ha nem, akkor megölünk téged, akkor inkább meghalni. De minden más micva esetében, például azt mondják, szegd meg a szombatot, ha nem, megölünk téged, akkor inkább meg kell szegni a szombatot, és nem meghalni. Azt mondja, Talmud, nézzük meg ezt a hármat. A bálványimádásnál tényleg inkább meg kell halni, mint bálványt imádni? A Brájtában nem itt tanultok. A Brájtában azt mondta, hogy Smuel, mint Náincs, hogy adom a védőszkét, ha mondta, azt mondta Rabbi Shmuel, honnan tudom azt, hogy valakinek azt mondják, szolgáld ezt a bálványt, mert nem, akkor megölünk. Akkor honnan tudom, hogy inkább szolgálja a bálványt? Mert az van írva, és tartsátok meg rendelteimeket, amelyet az ember megcselekszik, hogy éljen általuk. Éljen általuk, és nehogy meghaljon általuk. Jochel a finube farhessio. Ez azt jelenti, hogy akár nyilvánosan is megszegheti a bálványimádás tilalmát? Mint hogy meghalljon? Szerintem nem. Mert az is írva van, és tartsátok meg parancsolatomat, és cselekedjétek meg, és ne szentségtelenítsétek meg szent nevemet, és legyek szent Izrael fiai között. Magyarul, akkor azt látom ebből, hogyha nem nyilvánosan, Rabbi Jochanan szerint, Rabbi Shmuel szerint, ha nem nyilvánosan történik a bálványimádás, akkor inkább meg kell szegnem a tilalmat, mint hogy meghallja. Mi meg azt mondtuk az előbb, hogy nem. A bálványimádásnál semmilyen engedmény nincs, inkább meg kell halni. Inhuda amur, Rabbi Lazar, azt mondja, igen, lehet, hogy ez így van, de Rabbi Lazar szerint nem így döntöttek. Rabbi Lazar szerint vitatkozott Rabbi Shmuel, és továbbra is azon van, az ásponton van, hogy inkább meg kell halni a bálványimádás esetében. Honnan vette ezt Rabbi Lazar? A Tóra azt mondja, a Smában, szerezd az örökkévaló Istenre teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes mindeneddel. Ha már egyszer azt mondja a Tóra, hogy teljes lelkeddel, akkor miért kell azt mondani, hogy teljes mindeneddel? Ugye a lelked az az életed, a mindened az a vagyonod. Szóval miért? Mert van olyan ember, akinek a élete drágább, mint a vagyona, van olyan ember, akinek a vagyona drágább, mint az élete. És bármelyik legyen, neked bármelyik a fontosabb, ezt a legfontosabbat is föl kell áldoznod az örökkévaló szeretetért, magyarul föl kell áldoznod akár az életedet is azért, hogy ne imádjál bálványt. Akkor mit látok ebből? Akkor tehát az alaptézis az az, hogy ezt a három dolgot semmilyen formában nem lehet megszegni, még akkor sem, hogyha ez az életedet mentenéd. Most meg fogjuk nézni, hogy honnan tudjuk, ugye most már kiderült, hogy honnan tudjuk a bálványimádást. Szeresd az örökkévaló Istenet teljes lelkeddel, teljes mindeneddel. Oké? Okay? Ezt már tudjuk. Honnan tudjuk a nemi bűnöket és a kilkosságot. De tánya Rebbi Jaime. Rebbi a következőt mondta. Ugye van a ifjú jegyes lány megerőszakolásának az esete a Tórában. És azt mondja a Tóra, ha a lányt a mezőn, a lánya a mezőn, a mezőn becstelenítette meg a férfi, magyarul olyan helyen, ahol nem tudhatjuk, hogy konszenzusos volt-e, vagy erőszakos, akkor abból indulunk, hogy erőszakos volt, mert nem tudott kiáltani, hiába kiáltott volna a nő, nem hallja meg senki, és ezért a lányjal ne tégy semmit, ő neki nincsen halálos bűne, mert Káser Jakum is elejjött szak, hogy nap, és kéne davaraze, mert amilyen az, amikor az ember föl kell, hogy egy másik embert megöljön, ugyanolyan ez a dolog. Magyarul, akkor itt hasonlítja a gyilkosság erőszakához a nemi erőszakot, de közben valamit tanít a nemi erőszakról is. Összeköti a gyilkosságot a nemi erőszakkal, és azt mondja, ugyanúgy, ahogy a nemi erőszaknál, a jegyes lány ellen elkövetett erőszaknál szabad megmenteni a lányt azzal, hogy a támadót megölöm, ugyanígy a gyilkost is nál és a gyilkos támadót szabad megölni azért, hogy az áldozatot megmentse. Ugyanígy visszafelé, ahogy a gyilkosságnál az ember inkább halljon meg, mint hogy gyilkossá váljon. Ugyanígy a jegyes lánynál az ember inkább halljon meg, mint hogy egy nemi bűnt elkövessen. Oké? Okay? Értitek a dupla irányú tanítást? Az egyik oldalról a gyilkosságból azt tanulom a lányra nézve, hogy ahogy a gyilkosságnál Ahogy a lánynál azt látom, hogy a támadót szabad lett volna megölni az, hogy megmentsem a lányt, ugye ezt tegnap tanultuk. Miért? Mert azt mondja a szöveg végén, mert nincs, aki megmentse. Ha lett volna valaki, aki megmentse, csak ezek szerint megmentette volna akár a támadó megölésével. Akkor ugyanígy a gyilkost megölhetem azért, hogy ne gyilkoljon. És a másik irányban pedig ugyanúgy, ahogy a gyilkosság olyan bűn, amit nem szabad elkövetnem akkor sem, ha ezzel a saját életemet menteném. Ugyanígy a nemi bűn olyan bűn, amit nem szabad elkövetni akkor sem, hogy az életemet menteném. Zárójel, akkor ezek szerint a lánynak inkább meg kell halnia, mint hogy megerőszakolják? Erről fogunk mindjárt tanulni, hogy ez nem egyértelmű, hogy egy lány esetében, ahol ő a passzív fél, ez ilyennek számít-e. Vissza fogunk ide térni. Okay, de egy nemi bűn, ahol aktív vagy, ott mindenképpen nem lehetsz aktív, és az aktívan nem követhetsz egy nemi bűnt, azért, hogy ezzel megmentsd magad. Oké, okay, eddig stimmel? Na, de honnan tudom a gyilkosnál azt, hogy ha a gyilkosság olyan, hogy azzal nem lehet magamat megmenteni. Tehát nem lehet azt, hogy én megöljek valakit azért, hogy magamat megmentsem. Ezt honnan tudom? Ez faraó. De a húda azt mondja, hogy a amelé, amelé, mint a dai, zilkatlan, pönyvi, lajkatlan, lach, amelé, leklutim, lej, titkományom, de nem összeim, hogy mondjam, hogy az aktorus, amelyet vagy. Oké. Szóval ez egy egyszerű logikai dolog. Egyszer eljött valaki ez Ravéhoz, és azt mondta, a király, vagy nem tudom, a helytartó, azt mondta nekem, hogy öljen meg XY-t, ha nem, akkor megölöm téged. Mit csináljak? Azt mondta, Ravé, te nem ölhetsz meg valaki más. Miért? Onnan veszed, hogy a te véred vörösebb, mint az ővére, lehet, hogy az ővére vörösebb, mint a te véred. Ez mit jelent? Ez egy metafora. Ha te azt mondod, hogy magadat megmentheted azzal, hogy megölöd őt, azzal azt mondod, hogy te, a te véred vörösebb, magyarul te fontosabb vagy, mint ő. Ezt nem tudhatod. Isten tudja, ki a fontosabb. Tehát ki a fontosabb, azt Isten tudja. Tehát te aktívan nem rangsorolhatod, hogy ki a fontosabb, és ez alapján megölöd őt azért, hogy magadat megmentsd. Na akkor ebből látom, hogy a gyilkosságnál tilos gyilkolnom ahhoz, hogy magamat megmentsem. És ebből van párhuzam, vonva a nemi bűnre, hogy a nemi bűn is tilos ahhoz, hogy magamat megmentsem. Jeszedi mi amarevi, jeszedi le is annó. Oké. Most van egy nagyon fontos disztinkció. Eddig mi a motivációja, és hogy történik? Azt mondta Rav Dimi, a Bihanan a következőt tanította. Mikor igaz ez a distinkció, hogy csak ebben a három esetben kell életedet áldoznod azért, hogy a Tórát megtartsd, akkor, hogyha nem egy birodalmi elnyomás esetén vagyunk. De ha egy birodalmi elnyomás esetén vagyunk, akkor az embernek a legkisebb micváját is föl kell áldozni az életét. Tehát most élünk a, nem tudom én, a görögök elnyomása alatt, éppen a hanukai szabadságharc előtt, és a görögök azt mondják, hogy mostantól nincsen Sábesz, szombaton is dolgozni kell, akkor azért is az életünket kell áldozni. Most élünk a sztálini Szovjetunióban, és azt mondják, hogy mostantól, nem tudom én, nem szabad körülmetélni a gyerekeket, akkor azt akár az életünk kockáztatása révén is vállalni kell. Oké? Ki az a rávin amarebi éjjön a filmbe sász a smád, és a lőjbe sász a smád, lőj amró ellebe cínnál, a felhetszre a filmbe mit szok, kála gyerek váljáve. A Bihan még egy dolgot hozzátett, azt mondta, mikor tegyük föl, hogy nem egy ilyen erőszakos birodalmi elnyomás alatt vagyunk. És akkor azt mondjuk, hogy ezt a három micvát mindenképp meg kell tartani, de a többit nem. Ez mikor igaz? Ha egyedül vagyunk. De a nagy nyilvánosság előtt a legkisebb micváért is életünket kell áldozni. Hiába nem egy birodalmi elnyomás alatt vagyunk. Mi az a legkisebb micva? Aztán a micvak még egy kis szokás is. Például, hogyha azt mondják, hogy a zsidók eddig egyféleképpen kötötték a cipőjüket, a pogányok meg másféleképpen, és most azt mondják, hogy most már a zsidóknak is így kell kötni a cipőjüket, ilyen micva nincs. De ez volt a szokás, és ez különböztette meg a zsidókat a pogányoktól, akkor azért az életünket kell áldozni. Oké, akkor összefoglalva, mi a halaká? A halaká a következő. Hogyha jó, még nem foglalom össze, mert mindjárt még ki fog derülni még egy pár részlet. A káma pár hessia, mi számít nagy nyilvánosságnak? Amire bejelké van, mert a bejelké, én pár hessia, husza már szarab, ne adom. Azt mondta erre Rabbi Jákoly, Rabbi Jákoly nevében, a nagy nyilvánosság az 10 felnőtt zsidó férfi. Pshita be Yisraelim beina, Nigdash to Pesach Yisrael. Vagy Rabbi Yirmiya Tisha Yisraelim nach Echona. Á, nem mondta, hogy Izraeli. Tíz férfi. Azt mondja, jó, akkor abban indulunk, hogy ezek zsidók, nem? Hiszen az van írva, hogy megszenteljétek nevemet Izrael között. Magyarul itt akkor csak zsidókról van szó. Mi van akkor, hogyha, kérdezi Rabbi Yirmiya, a 9 zsidó és egy pogány? Akkor az nagy nyilvánosságnak számít, vagy sem? Tasmá. Tani Rabbi Yanna, Echuda Rabbi Yirmiya, azt mondja, tőjök, szív, hachni, száv, cég, hachni, szív, hasszam, dálb, tőjök, hein, az ősz. Más szóval, különben, és szóval, azt mondja, nagyon egyszerű. Honnan veszük ezt, hogy az embernek önfeláldozóan Isten nevét meg kell szentelni? Mert azt mondja, hogy megszenteljetek engem Izrael között. Aztán mit mond a kémeknél, akik visszajönnek Kánaánból és rossz hírét hozzák az országnak? Nem a kémeknél, bocsánat, Korachnál. Korach lázatásánál. Váljatok el ebből a közösségből. Akkor ugyanúgy az a közösség, az 10 férfi volt, ugyanúgy ez a közösség is, Izrael közössége is, 10 férfi, 10 izraelita férfi. Nem, az a kémekből van. Nem teljesen világos nekem, hogy itt a Koráknál olyan tudjuk, hogy a közösség az 10, mert igazából azt a kémekből tudjuk. Ezért is gondoltam, hogy Oké. Valószínűleg az, hogy mind a kettőnél az éda szót használja. Az éda, ez egy szó a közösségre. Oké. Nagyon aktuális kérdés jön. Azt mondja, Talmud, va Eszter pár Hesziávja. Eszter királynő a nyilvánosság előtt felesége lett egy pogány királynak, és ezzel bűnt követett el. És azt mondtuk, hogy nagy nyilvánosság előtt egy kisebb bűnt sem szabad elkövetni. Akkor Eszter ezt hogyan tehette meg? Őt ünnepeljük Purimkor, de közben neki meg kellett volna halnia. Azt mondja, Talmud, amar a bája Eszter kárka ojlomajsz. Első a mondás, a bája azt mondta, Eszter olyan volt, mint a felszántott föld. Mit jelent, hogy a felszántott föld? Egy nemi aktusnál egy nő hivatkozhat arra, hogy ő nem volt aktív. Egy férfiát nem mondhat. Ugye? Ezért különben a halakha az, ezt már korábban tanultuk, hogy halakhikus szempontból egy nőnél nem mondhatjuk azt, hogy megerőszakolt egy férfit. Mert ott csupán erőszakkal nem jönne létre a nemi aktus. Tehát ott valami kis akaratot ki kell csikarni a férfiből. A nőnél viszont van ilyen, hogy a nőt megerőszakolják, tehát ő passzív. Eszter passzív volt. És ezért ő rá ez nem vonatkozik. És ez visszautal arra a kérdésre, hogy akkor egy nő, a fiatal lány, akit megerőszakolnak, neki inkább meg kell halnia, mint hogy hagyja, hogy megerőszakolják? Nem. Mert ez nem akarattal történik. Ugye? Tehát ez nem egy cselekvés. Ott nincs cselekvés. Olyan, mint egy felszántott föld. A föld nem cselekszik, amikor felszántják. Ez az első válasz. Második válasz. Rave ammerre, ha no a szátszmen sájni. Mindez, amiről beszéltünk, hogy nagy nyilvánosság, hogy birodalmi elnyomás, ez akkor nem igaz, hogyha ezt saját örömükre csinálják, és nem pedig azért, hogy a vallásunkat megváltoztassák. Mi össze fogom foglalni. Miért, mondja Rave? Hiszen nézd meg, de illaj teimachi, hanik vaki veti monki, hejhia vinen lejó. Erre a nasz átszmonsájni. Ach, nem jön az átszmonsájni. Szóval mondok neked egy konkrét példát. Van a kvaki és dimonki. Ez úgy hangzik, mint kvaker, vagy nem tudom, valami cornflakes típus. De nem. Ezek ilyen, ugye ma is vannak ezek a melegítő gombák. Közben elmész az étterembe, és kiülhetsz, és akkor kiraknak egy ilyen melegítő gombát. Na, ilyen melegítő gombák voltak már a Perzsiában is. Csak izét raktak bele, nem gázzal működött, nem szénnel. És az ünnepeiken, a pogány ünnepeken, a templomjaikban hideg volt, sokan jöttek össze, akkor nagyon sok ilyen melegítőre volt szükség. És az tőlünk is kölcsön kérik, a zsidóktól. De ezzel mi segítjük az ő bálványimádásukat, pedig ezt nem lenne szabad. Miért tehetjük meg nekünk a bálványimádásért föl kéne áldozni az életünket? Miért tehetjük meg mégis? De ezt nem a bálványimádásra használják, ez csak a saját örömükre, hogy ne fázzanak. És arra lehet, lehet. Értitek? Akkor összefoglalva a következőről van szó. Ha a páráznasság, a gyilkosság és a bálványimádás tilalmáról van szó, akkor mindegy, hogy az milyen... Igen. Akkor mindegy, hogy azt milyen céllal csinálják, az, az mindenképp. Tehát te nem csinálják, milyen céllal csinálják, kényszerítenek téged, azért az életedet kell áldozni. Hogyha más micvákról van szó, akkor a következő a szabály. Ha a saját örömükre csinálják, akkor... akkor meg kell szegni a micvát, inkább, mint hogy meghallják. Ha nem a saját örömükre csinálják, de ez nem egy általános birodalmi, mint a Sztálin úgy döntött, vallásüldözés, köszönöm, hanem egy személyes dolog. A főnököd azt mondja, hogy muszáj, nem tudom, megszegni a sábeszt, akkor hogyha nem nagy nyilvánosság előtt van, akkor meg lehet szegni a sábeszt. Ha nagy nyilvánosság előtt van, akkor nem lehet megszegni a sábeszt. Miért? Mert ez egy vallásüldözés miatt van. Hogyha egy gzér az smád, hogyha egy, egy általános birodalmi vallásüldözésről van szó, akkor nem nagy nyilvánosság előtt is tilos megszegned, még a legkisebb dolgot is, a cipőfűző átkötését. Ez egy nagyon érdekes, elég komplikált, és sok részlete van, és nem minden áll össze egyszerre. Most nem akarok a részletekbe belemenni. De mindenképp egy nagyon komoly hivatkozási pont volt a 19. században, amikor ugye a nagy asszimilációs viták voltak. Mondjuk például Magyarországon ezt a talmudi tézist, ezt többször idézték az ortodox rabbik a következő kérdésben. Ugye az volt a mondás, hogy hát tulajdonképpen ugye mi volt a vita a neológia és az ortodoxia között, hogy olyan dolgok, amik látszólag nem központi részei a zsidóságnak, hogy most hol legyen a zsinagógában a bima, vagy, vagy hogy legyen-e kórus. Oké, legyen-e orgona. Ezekre mind a, mit mondtak a neológ, vagy akkor kongresszusi érvek, jó, hát ez nem egy központ, nem szegünk ezzel meg semmilyen törvényt. Ez az elvárás, hogy legyen egy kicsit hasonlítson a zsinagóga a templomokhoz, és ezért mi szeretnénk beilleszkedni, asszimilálódni egy picit. De ezzel nem szegünk meg semmit, még az orgona is, amit sábeszkor játszanánk, azt egy nem zsidóval fogjuk játszani, és akkor ez nem egy szombatszegés. De mit mondtak az ortodox rabbik? Több mindent is mondtak, az egyik dolog az ez volt, aztán lehet, hogy ez nem egy tórai micvának a megszegése, de olyan, mint a cipőfűző esete, amit itt említettünk. Ha azt mondják, hogy eddig így kötötték a cipőket a zsidók, most meg már kössék így, és ennek a célja a vallás üldözés, akkor tilos másképp kötni a cipőfűzőt. Itt is, itt nem azért kérik, hogy legyen orgona, vagy legyen a bima elől, mert nem tudom én, ez így jól esik valakinek, hanem azért, mert ezzel akarják a zsidóság különállását, vagy a zsidóság egyediségét elvenni. Akkor itt ezért az életünket kell áldozni. Ez volt, ez volt az érv. Bómine Rabbi Ámében, Naják, mert szóválkozás, ez a sem, hogy én, mert szóválkozás sem. Most a következő kérdés merül fel. Eddig beszéltünk a zsidókról. De tudjuk, hogy a noahitákra, tehát a nem zsidókra is vonatkozik a noahiták törvényei. Egy noahitának az életét kell áldoznia, azért, hogy a noahita micvákat megtartsa, vagy inkább meg kell szegnie, hogyha azzal az életét meg tudja menteni. Ez a kérdés. Amra bájatas más, semmit szávon én olyan. Én mi szatámjon alva? A szabály nem lehet, hogy náluk lenne, a nahitákra is vonatkozna ez a önfeláldozás micvája, mert akkor nem 7 micva lenne, hanem 8. Ugye? Lenne az a 7, amit már pár napja tanultunk, meg a 8., hogy föl kell áldozni magad Isten szentségért. A szembravai nem értek fel egyet. Inhu ve cholavizel jájú. Eleve ez a 7 micva, ez a 7 micva, és minden, ami a 7 micva alá tartozik. Nem egy, ez nem egy Ezt nem úgy kell érteni, hogy csak ez a hét, erről már korábban tanultunk. Májhávé a mi a válasz? Amaravada bráva. Szív le dobar az a iszlák, az sem láv, de ha bejárd, hogy nyilvész a limon, és tákhoz sem, amúl nisan, ja, adom is tákhoz, jól lehet, hogy szívja, imen, hogy lehet a salem. De van egy történet, ugye, Námannal, akit Elisa, aki egy arámita hadvezér volt, és Elisa meggyógyította a leprától. Most amikor Elisa proféta, Illés proféta tanítványa. Amikor meggyógyította leprától, akkor azt mondta a Náman, hogy ó, én elismerem az Istenetek igazságát, még egyszer itt ne haragudj, de meg kell szegnem a dolgot, mert megyek haza, akkor Árám királya el fogja várni tőlem, hogy leboruljak a templomába. Mit csináljak? Mert azt neki, Lisa, csinál csak. Isten meg fog neked bocsájtani. Vím Isza, lőjleim a lény lehessalem, ha igaz lenne, hogy önfeláldozó kell legyen, akkor nem lett volna szabad ezt mondani ennek, ezt vagy nem, ezért életedet kell áldozni. Szóval Talmud habet színna, habet pár hetszer. Szóval nem. Ő neki az életét kellett volna áldoznia, de tekintve, hogy ez nem nagy nyilvánosság előtt történt, ezért nem kellett az életét áldozni. Oké, okay, nem teljesen világos az egész. Oké. Okay. Két nagyon érdekes és tartalmas történet jön. Júda azt mondta Ráv nevében. Történt egyszer egy férfivel, aki szemet vetett egy nőre. És olyannyira szerelmes lett belé, hogy belebetegedett. Eljöttek az orvosokhoz, és orvosok azt mondták, egyetlen dolog tudja meggyógyítani, hogyha közösül ezzel a nővel. Eljöttek a bölcsekhez, és a bölcsek azt mondták, inkább halljon meg, de ne vétkezzen, ne közösüljön nővel. Erre azt mondták az orvosok, jó, hát legalább akkor mesztelenül egy kis pornó, mesztelenül álljon elé a nő. Azt mondta, receptre, igen. Erre azt mondták neki, inkább halljon meg, de egy ilyen erkölcstelenséget ne kövessenek el. Azt mondja, jó, akkor legalább álljon egy fal, álljon a két fal két oldalára, és a fal mögül beszéljen hozzá a nő, és a hangja, ugye vannak ezek a ilyen jellegű telefonok, hogy föl lehet hívni, és ilyen erotikus tartalmú beszélgetés. Azt mondja, nem, halljon meg, és ne legyen semmi erotikus telefonvonal. Ezt felejtsük el. Rabbi Jákön ben Idi és Rabbi Shmuel ben Achméni vitatkoznak, hogy miről szólt ez az eset. Az egyik azt mondja, hogy ez egy férjezett nő volt, és ezért voltak ilyen szigorúak a rabbik. Ha nem, akkor hát jó, hát végül is hát hajadon, nem olyan súlyos bűn. A másik azt mondja, nem, ez egy hajadon lány volt. Szóval, ha azt mondom, hogy egy férjezett nő volt, akkor értem a történetet. De ez egy hajadon lány volt, akkor miért kellett ilyen szigorúnak lenni a bölcseknek? Azt mondta rá, papa, mi az, hogy miért kellett ilyen szigorúnak lenni? Mert ez egy szégyen a családnak. Most gondolj be, ez a lány. Nem akarok aktuál politizálni, de volt a hírekben nemrég, hogy egy nagyon közismert és nagyhangú ilyen politikai kommentátor, azt korábban egy beszélgetésen azt mondta, hogy a pedofília, hogyha elkövetés, tehát ha valaki megbecsenyített egy fiatal fiút vagy egy lányt, az tényleg bűn, de ha csak nézeget, képeket vagy ilyesmi, akkor az nem kell még annyira elítélni, mert nincs benne cselekvés, nincs. Most erre ugye kiváltott egy vitát, hogy akkor ez pontosan hogy volt, mit mondott, jót mondott, nem mondott, bocsánatot kell. Ugyanebben a beszélgetésben? Hát ezt nem láttam. Most ugye visszatérve ide, mit mond itt Rav Papa? Szóval maga az, hogyha ezt a lányt mesztelenül odaállították volna, vagy egy ezzel gyógyítsa ennek a férfinek a vágyait, az egy szégyen lett volna a lányra és a családjára nézve. Akkor nem lehet valakit megszégyeníteni azért, hogy ő kiélje a sötét hajlamait. Vágj már, de miki, amár, kérdésen, lőjjj, ne is szóval, De Ákabe Rédrávik azt mondja, hogy ennél többről van szó. Ha a rabbik megengedték volna, hogy ezzel a hivatkozással valaki közösüljön, vagy odálljon elé, vagy nem tudom micsoda, akkor ilyen több az elszabadult volna a pokol. Mindenki erre hív, hogy jaj, borzasztó beteg vagyok, muszáj egy kis, ugye ezt receptre föl lehet írni, akkor mindenki ezt kérte volna, orvos, doktor úr, föl lehetne írni egy ilyet? Talmud azt mondja, jó, de linszövé minszav, miért nem tudom, akkor vegye el feleségül, ha már ennyire vonzotta, akkor miért nem ment, vette el feles, megkérte volna a kezét? Gyönyörű válaszja. Azt mondja, löj mi ászvedájte. Ha elvette volna feleségül, akkor nem nyugodott volna bele. Ugyanúgy belehalt volna. Belebetegedett volna. Miért? Kedrebi Yitzchak, de amár abbi Yitzchak, mi jöjjim se halb, hiszen migdös nitla tambia, nitna la övre a vejra. Azt mondta Rabbi Yitzchak, attól a naptól fogva, hogy a szentély elpusztult, a szexuális vágy megváltozott. Ellevették a szexuális vágy ízét a házas felektől, és odaadták a nemi bűnösöknek. Szerinti, hogy onnantól fogva, már ha valaki házasságban van, annak az íze már nem olyan finom. Mindig az a finom, ami a, hogy van a fű mindig zöld a túloldalon. Az izgalmas. Ma ha elvette volna a feleségül, akkor már megszűnt volna a nagy vágy. Akkor már ez a dolog nem segített volna rajta. Fantasztikus. És mit idéz? Nem már mi máim gnuvim takuv, lechem starim nyinom. Például ezt azt mondja, a lopott víz édes, és a rejtett kenyér kedves, kellemes. Magyarul mindig az a finom, mindig az az édes, ami nem elérhető, ami tilos. Ugye az az érdekes, a kommentárok mondják, és Salamon király ezt a szentélypusztása előtt mondta, ő meg azt mondja, a szentélypusztása után. Mert aztán a kommentárok, ezt úgy kell érteni, hogy igen, ez mindig így volt, mindig a bűnös dolog az édesebb volt, de onnantól, hogy elpusztult a szentély, ez még durvábban ilyen lett. Ugye ez az elpusztult a szentély, ez egy ilyen spirituális zuhanást szimbolizál. Onnantól fog már minden szétesett. Fantasztikus ez a mondás. Önmagában a történet is fantasztikus, nem? Mert vannak ma is olyan emberek, akik azt mondják, hogy például az önkielégítés, vagy a pornó használat, vagy ilyesmi, ez egy testi szükséglet. Tehát ez olyasmi, mint hogy nem tudom, mint valakinek alacsony a vérnyomása, és akkor nem tudom, gyógyszert kell szedni. Hihetetlen. Hádran alakban szöjjére, majra, hádran alakban szöjjére, majra, hádran alakban szöjjére, majra. Ezzel befejeztük a lázadó fiú fejezetét. Holnap folytatjuk a 9. fejezettel, kérem szépen.